8,1, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A miniszterelnök a közösségi oldalára írt egy bejegyzést arról, hogy az amerikai adófizetők pénzéből finanszírozták a magyar baloldalt, hogy az meg tudja buktatni a kormányt. Az amerikai elnök úgy döntött, hogy nyilvánosságra hozza a különböző amerikai kormányzati szervek, kiknek és mennyi pénzt juttattak az elmúlt években. Az történt, hogy a liberális globális elit az amerikai költségvetést és az amerikai kormányzatot arra használta, hogy az ő pénzügyi és ideológiai céljait az amerikaiakkal finanszíroztassa az egész világon. Írt a bejegyzésében Orbán Viktor, aki szerint ezt segélynek állították be, de valójában a politikai befolyásolás eszközéről van szó. Balatonfüreden lesz a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülése február 18-án és 19-én. Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét február 22-én mondja el. A parlamenti ülésszak február 24-én kezdődik. Politikai helyzetértékelést ad Orbán Viktor a Fidesz-KDNP kihelyezett zárt frakcióülésén, amelyet Balatonfüreden tartanak, írja az ATV. A frakcióülésen elhangzó beszéd egyben stratégiai iránymutatásként is szolgál a kormány fő napirenden szereplő nagy horderejű törvényjavaslatokra is tehet utalást. A 2022-ben elkezdett és idén is folytatódott béremelésnek köszönhetően 2025-ben a pedagógusok átlagbére eléri majd a 844.000 forintot, közölte a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára Budapesten sajtótájékoztatón. A béremelés magyar és uniós forrásból valósul meg, mintegy 10%-át uniós pénzből, 90%-át pedig kormányzati forrásból finanszírozzák. A kormány erre idén 339 milliárd forintot különített el, ismertette a helyettes államtitkár. Balatoni Katalin közölte, 2025-ben egy pedagógus átlagbére eléri a 844.000 forintot, az egyetemi végzettségű pályakezdők bére 653.000 forint, a legjobban kereső igazgató bére pedig eléri az 1,7 millió forintot. Ezeken az összegeken felül a hátrányos helyzetű településeken dolgozó vagy hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó pedagógusok további 20%-os, a hiányterületeken dolgozók pedig 7%-os emelésben részesültek idén, tette hozzá. Orbán Balázs közlése szerint a patrióták célja az, hogy megvédjék az európai nemzetek szuverenitását, és megakadályozzák az Egyesült Államokban megbukott demokraták hatalomátmentési kísérletét. A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott: sorra dőlnek ki a csontvázak a szekrényből, egyre inkább követhető az amerikai guruló dollárok sorsa. Mint mondta, az amerikai nemzetközi fejlesztési ügynökség nevétől hangos a sajtó. Hozzátette, az ügynökséget eredetileg humanitárius programok finanszírozására hozták létre, de az elmúlt években, évtizedekben a progresszív, liberális, hatalmi, politikai beavatkozás legfontosabb eszközévé vált. Végül az időjárásról. A délnyugati-nyugati megyékben felhős idő várható, legfeljebb a határvidék közelében lehet szitálás, hószállingózás, másutt derült lesz az ég, a légmozgás gyenge marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 10 és mínusz 4 fok között valószínű. A fagyzugokban mínusz 10 fok alatti, még a felhős dunántúli részeken 0 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 4 és 8 fok között alakul. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái. Legyetek az Atya szeretetének bátor tanúi. Ferenc pápa homíliája, a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági szolgálat jubileumi szent miséjén. A fegyveres szolgálatot csak önvédelemből gyakorolják, soha ne használják fel mások feletti uralomra. Ferenc pápa felhívása az urangyalra elimádkozása előtt. Pápai üzenet a Palermói Tudományegyetem évadnyitójára. Becsüljük a lassúságot. Legyetek az Atya szeretetének bátor tanúi. Ferenc pápa homíliája, a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági szolgálat jubileumi szentmiséjén. Február 9-én Ferenc pápa elnökölt a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági szolgálat kétnapos jubileumát lezáró szentmisén, amelyet a Szent Péter téren mutattak be. A tavaszt idéző napfényben úszó téren egyedülálló látmányt nyújtotta a különféle fegyveres testületek egyenruhái. Mintegy 100 ország képviselői voltak jelen a liturgián, amelyet Robert Prevost bíboros, a püspöki dikasztérium prefektusa mutatott be Santo Marciano olaszországi katonai ordináriussal és Ginteras Grúszás vilniuszi érsekkel, az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának elnökével, valamint több mint 300 koncelebrással, köztük bíborosokkal, püspökökkel és papokkal. Ferenc pápa homíliájában, amelyet légzési nehézsége miatt csak részben mondott el, és amelynek felolvasását Diego Ravelli érsekre, a pápai liturgikus szertartások mesterére bízott, mindnyájukat arra buzította, hogy ne tévesszék szem elől szolgálatuk célját, amely minden esetben az élet előmozdítása, megmentése és védelme. Lukács evangélista Jézus magatartása a Genezáreti tónál három igével írja le.
Viene descritto dall'evangelista con tre verbi.
Látta, beszállt a bárkába, leült. Kezdte homíliáját Ferenc pápa. Jézus nem magát akarja megmutatni a tömegnek, nem egy feladat végrehajtására törekszik, hogy egyfajta menetrendet kövessen a küldetésében, hanem éppen ellenkezőleg mindig a másokkal való találkozást, a kapcsolatot helyezi előtérbe, azoknak a fáradozásoknak is kudarcoknak az aggodalmat részesíti előnyben, amelyek gyakran ránehezednek a szívre és megfosztanak a reménytől, mutatott rá a Szent Atya. A pápa először a Jézus látta, vagyis az első igéhez fűzte gondolatait. Jézus figyelmes tekintetével még a nagy tömegben is észrevette, hogy a parthoz közeledik két bárka, és látta a csalódást a halászok arcán, akik egy halfogás nélküli éjszaka után üres hálóikat mosták. Jézus együttérző tekintetét rájuk irányítja, mondta Szent Atya, emlékeztetve Isten három magatartására, ami a közelség, az együttérzés és a gyengészség. És Jézus ezt az együttérző tekintetet azoknak az embereknek a szemébe irányítja, átérezve elkeseredésüket, a csalódottságukat, hogy egész éjjel dolgoztak anélkül, hogy bármit is fogtak volna. Az érzést, hogy üres a szívük, akár csak azoknak a hálóknak, amelyeket most a kezükben tartanak. mondta homiliájában Ferenc pápa, majd elnézést kért, és légzési nehézségei miatt megkérte a szertartásmestert, hogy ő olvassa tovább szentbeszédét.
E chiedo al maestro di continuare la lettura per difficoltà nel respiro.
Ezután következett a második ige, miszerint Jézus, látva a halászok keserűségét, beszállt a bárkába.
E ci sale sopra.
Megkérte Simont, hogy löki el kissé a parttól a bárkát, majd belépett életének terébe, utat törve magának a halász szívében lakozó kudarcba. A pápa megállapította, hogy Jézus nem pusztán szemléli a rossz dolgokat, ahogyan ezt mi gyakran tesszük, és a végén síránkozásba zárkózunk, hanem Jézus kezdeményez. Oda megy Simonhoz abban a nehéz pillanatban, és beszáll életének bárkájába, amely aznap este eredménytelenül tért vissza a partra. Végül a harmadik ige. Jézus miután beszállt a bárkába, leült.
Una volta salito, Gesù sedette.
Az evangéliumokban ez a mester tipikus testtartása. Jézus miután látta a halászok szemében és szívében a sikertelen éjszakától okozott keserűséget, beszállt a csónakba, hogy tanítson, vagyis, hogy hirdesse az örömhírt, hogy fényt vigyen a csalódás éjszakájába, hogy feltárja Isten szépségét az ember élet fáradalmaiban, hogy éreztesse az emberekkel, hogy még akkor is van remény, amikor minden elveszettnek tűnik. A pápa ezután arra mutatott rá, hogy ekkor megtörténik a csoda. Amikor az Úr belép életünk bárkájába, hogy elhozza nekünk Isten szeretetének jó hírét, amely mindig elkísérés támaszt nyújt, akkor az élet újra kezdődik, a remény újjá születik, visszatér az elveszett elkesedés, és mi újra kivethetjük hálunkat a tengerbe.
Questa parola di speranza.
A reménynek ez a szava elkísér bennünket ma, amikor a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági szolgálat jubileumát ünnepeljük, hangzott Ferenc pápa homiliája, majd a Szent Atya köszönetet mondott szolgálatukért, üdvözölt a jelenlévő hatóságokat, a katonai társulatokat és akadémiákat, valamint a katonai ordináriusokat és lelkészeket. Nagyszerű küldetésük kiterjed a társadalmi és politikai élet számos dimenziójára, mint országaink védelme, a biztonság iránti elkötelezettség, a törvényesség és igazságosság védelme, a börtönökben való jelenlét, küzdelem a bűnözés és a társadalmi békét fenyegető erőszak különböző formái ellen. A pápa megemlékezett azokról is, akik a természeti katasztrófák idején, a teremtés védelmében, a tengeren az életek megmentéséért végzik fontos szolgálatukat, illetve felkínálják azt a legelesettebbekért a béke előmozdításáért. A pápa az evangélium három igéjével fordult a jubileumokat ünneplő fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági szolgálat tagjaihoz. Az Úr őket is arra kéri, hogy tegyék, amit ő tesz.
Vedere.
Lássanak, mert arra kaptak meghívást, hogy figyelmes tekintetükkel legyenek képesek felismerni a közjót, a polgárok életét fenyegető veszélyeket, a környezeti, társadalmi és politikai kockázatokat.
Salire.
Szálljanak be, mert egyenruhájuk, a fegyelem, az őket jellemző bátorság, esküjük arra emlékeztetik őket, hogy ne csak meglássák és elítéljék a rosszat, hanem a viharban szálljanak be a bárkába, elkötelezze magukat, hogy az ne fusson zátonyra. Küldetésük a jó, a szabadság és az igazság szolgálata. És végül üljenek le.
E infine sedervi.
Mert jelenlétük, valamint az, hogy mindig a törvényesség és a leggyengébbek oldalán állnak, megtanítják nekünk, hogy a jó mindennek ellenére győzni tud, hogy az igazságosság, a hűség és a polgári szenvedély ma is szükséges értékek, a gonosz erői ellenére is képesek vagyunk egy emberibb, igazságosabb és testvériesebb világot teremteni. Ebben a feladatban, amely az egész életüket átöleli, elkísérik őket a tábori lelkészek, akik fontos papi jelenlétet képviselnek köreikben. Ők nem arra szolgálnak, ahogyan az a történelemben néha sajnos megtörtént, hogy megáldják a háború perzés cselekedeteit, szögezte le Ferenc pápa. Ők Krisztus jelenléteként vannak közöttünk.
come presenza di Cristo.
Aki el akarja kísérni, hogy meghallgassa őket és közelséget nyújtson számukra, hogy bátorítsa őket a mélyre evezni, hogy támogassa őket mindennapi küldetésükben. A lelkészek erkölcsi és lelki támogatásukkal segítik őket abban, hogy az evangélium fényében és a jó szolgálatában végezzék a feladataikat. A pápa háláját fejezte ki szolgálatukért, amelynek végzésekor olykor személyes kockázatot is vállalnak. Megköszönve, hogy felszállva veszélyben lévő bárkáinkra felajánlják nekünk a védelmüket, arra bátorítva minket, hogy folytassuk az átkelést. Ne tévesszük szem elől szolgálatok és cselekedetei célját, amely mindig az élet előmozdítása, az élet megmentése, az élet védelme.
Difendere la vita.
Legyenek éberek a háborús szellem ápolásának kísértésével szemben, legyenek éberek, nehogy elcsábítsa őket az erő mítosz és a fegyverek zaja. Legyenek éberek, nehogy megfertőzze őket a gyűlölet propaganda mérge, amely a világot így osztja ketté, barátokra, akiket meg kell védeni, és ellenségekre, akiket le kell győzni. Ehelyett legyenek az atya szeretetének bátor tanúi, aki azt akarja, hogy mindannyian egymás testvérei legyünk. És járunk együtt, hogy a béke, az igazságiság és a testvériség új korszakát építsük, hangzott Ferenc pápa buzdítása, a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági szolgálat kétnapos jubileumát lezáró szentmisén mondott homiliájában. A fegyveres szolgálatot csak önvédelemből gyakorolják, soha ne használják fel mások feletti uralomra. Ferenc pápa felhívása az úrangyalra elimádkozása előtt. A jubileumi szentmise végén Ferenc pápa a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes, az egyház a mai világban kezdeti konstitúcióját idézve a világ katonáit arra buzdította, hogy mindig tartsák be a konfliktusokra vonatkozó nemzetközi egyezményeket, legyenek tisztelettel a teremtett világ élete iránt. Hallgassanak el a fegyverek mindenütt, és hallják meg a népek békét kérő kiáltását. Hangzott ez alkalommal is Ferenc pápa felhívása a háborúk azonnali beszüntetéséért. A pápa köszönetet mondott mindenkinek, akik megvalósították a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági erők jubileumi zarándoklatát, megköszönte a polgári hatóságok jelenlétét, a katonai ordináriusok és a lelkészek lelkipásztori szolgálatát. Üdvözletét küldte a világ minden katonájának.
A tutti i militari del mondo.
Emlékeztetve őket a II. Vatikán zsinat tanítására. Akik pedig katonáskodva szolgálják hazájukat, a népek biztonsága és szabadsága szolgájának tekintsék magukat. A fegyveres szolgálatot csak is önvédelemből szabad gyakorolni, sohasem azért, hogy hatalmukat más népekre rákényszerítsék. Tartsák be mindig a konfliktusokra vonatkozó nemzetközi egyezményeket, és legyenek szent tisztelettel a teremtett világ élete iránt. Pápa ismételten kérte minden imányatra meggyötött Ukrajna, Palesztina, Izrael, Myanmar, az egész Közel-Kelet, Kivu, Szudán békéért. Hallgassanak el a fegyverek mindenütt, és hallják meg a népek békét kérő kiáltását, hangzott Ferenc pápa felhívása vasárnap délben az urangyalra elimádkozása előtt mondott beszédében. Pápai üzenet a Palermói Tudomány Egyetem évad nyitójára. Becsüljük a lassúságot. Február 8-án szombaton a Szent Atya üzenetet küldött a Palermói Tudomány Egyetem tanév nyitójára. A szicíliai nagyváros Corrado Lorefice érsekének küldött levelében a pápa a kezdetet nagy lehetőségnek nevezi, amelyben a megértés lassúságot igényel, hiszen a növekedés is lassú folyamat, és soha nem lineáris az út, a kudarcok és tévedések pedig alapvetőek az igazság keresésében. Sok tevékenység újraindult már, de a közös ünnep és megpecsételi a kezdetet, mi pedig minden kezdetben felismerhetünk egy ígéretet, hogy van még hátra lévő idő, vannak még megírásra váró oldalak, és hogy mindenki számára van hely. A jövő nem megírt sorsként nehezedik ránk. A város szívében fekvő egyetem az egyik legjelentősebb hely a jövő előkészítésében, hiszen falai között olyan dolog valósul meg, amit másút nehezen lehet megtapasztalni. Ez pedig a nemzedéke találkozása és eszmecseréje, a kutatása különböző tudományterületeken, az eltérő kulturális, politikai és vallási vélemények együttélése, a helyi és nemzetközi valóság összefonódása, személyes növekedés sikereken és kudarcokon át, szól a pápa üzenete. Az egész városnak hasznára lehet az egyetem öntudata, színűségében nagyszerű közösségé válhat. A pápa üzenete szerint éppen ez hiányzik a kortárs együttélésből, amit megsebeznek az egyre jobban polarizálódó nézőpontok. Márpedig csak együtt tudjuk megőrizni és értelmezni a valóságot, és csak együtt tudjuk azt belagni. És hogy ez nem maradjon pusztán csak jelszó, hanem élmény is, ezért még nagyon sokat kell dolgozni. Elszakítva egymástól még a legjobb ötletek is megzavarodnak, olyan zászlókká válnak, amelyek elszakadnak az élettől és összeütközéshez vezetnek minket. Az egyetem ezzel szemben olyan egyetemességre utal, amely magában foglalja az ellentéteket is, és az értelem bevonását igényli, még a jóság előtt. A megértés ugyanis befogadás jelent, az ítélkezés felfüggesztését. Nyitottság nélkül az elme, a szív és minden emberi környezet elsorvad. A félelmek azonban hatásra vannak még a műveltebb emberekre is, irigyét tesznek, versengésre, bosszúállásra és merevségre indítanak. Szükség van szilárd, személyes és intézményi őszintességre, ha meg akarunk szabadulni a retorikától és a képmutatástól. Új kezdetek is kellenek, hogy az egység győzedelmeskedjék a konfliktusok felett, a közjó pedig a személyes magánérdekek felett. Ott van remény, ahol az igazságosság teret enged, és a fiatalok pedig főszereplőkké válhatnak, főként olyan tanulmányok révén, amely nem vonja ki, hanem belemeríti őket a valóságba. Fontos a valósággal tartott kapcsolat, különösen annak elutasított vagy elvetett részeivel. Gyakran olyan emberekről van szó, akik soha nem jutnak be az egyetemre. Gyakorta nem becsüljük meg létezésüket és nézőpontjaikat. A jelen és a jövő nagy kérdéseit azonban inkább a peremről, a perifériáról lehet megérteni, és nem annyira a központból. A tudás és módszertan összekapcsolódása, az új transzdisziplináris szintézisek lehetősége, az agy és az erőforrások bevonásának képessége nagymértékben függ a bátorságtól, hogy a városunk szolgálatába állítjuk-e magunkat, amihez persze mindenkinek el kell hagyni a személyes és intézményi komfortzónáit. Így a szomorú szenvedélyekből az öröm terébe léphetünk át, ekkor az értelem és a tanulás és az élet megnyílik egymás előtt, az új dolog utat tör magának, a kétségbeesés pedig visszahúzódik. Rosario Livatino és Don Pino Puglisi és a többi vértanú már megvilágították palermuti Sziciliát a reményükkel. Ők az új kezdetek jelképei, szimbólumai, amelyhez mindenki hozzájárulhat saját képességeivel. Ferenc pápa üzenete végén a földközi tenger kultúráira jellemző vonást, a lassúságot említette meg, amely a mai tendenciákkal ellentétes. A technika ma éppen a sebességgel bűvöli el a világot, ugyanakkor például az olvasás olyan lassúságot igényel, amelyet ma sem a diákoknak, sem a tanároknak nem engednek meg. A megértés ugyanis lassúságot igényel, hisz a növekedés is lassú folyamat és soha nem lineáris út. A kudarcok és a tévedések pedig alapvetőek az igazság keresésében. A változáshoz is időre van szükség, és ezeket a célokat nem adhatjuk fel. Az emberi intelligencia végső soron visszavezethetetlen algoritmusokra és logikai folyamatokra és ténylegileg a jó keresésére irányul. Senki nem monopolizálhatja, csak lépésről lépésre halad előre, és ez az ígéret rejlik minden kezdetben. Záló Ferenc pápa üzenete a Palermói Tudomány Egyetem évadnyitójára. A Vatikán. Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönés, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató a 12 apostol kiválasztásáról beszélget, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztorovoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és rádióhallgatók. A mai műsorban tanúságos bibliai történetekkel és vallási eseményekkel foglalkozunk. Témáink: Jézus 12 apostolának kiválasztása, Máté és Péter apostol elhívása, valamint Bartimeus, a jerikói vak meggyógyítása. Ezen kívül megemlítjük a február 11-éhez köthető lourdesi jelenést, a szűzanya megjelenését Bernadettnek. Tehát kezdjük akkor a 12 apostol kiválasztásával. Jézus, amikor 30 éves lett, hirdetni kezdte az evangéliumot, Galileába ment, hogy ott prédikálja az örömhírt. Betelt az idő, mondotta, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Jézus tanításának híre ment az egész környéken.
Történt egyszer, hogy a galileai tengerpartján állt, és ott prédikált. Nagy sokaság tódult köréje, hogy hallgassa Isten beszédét, és Jézusnak már nem jutott hely. Jézus akkor meglátott két hajót, s az egyikből Simon Péter szállt ki, és tisztogatni kezdte hálóját. Jézus akkor beszállt Simon Péter a hajójába, és megkérte, vigye távolabb a parttól. Péter úgy tett, és Jézus a hajóból tanította a sokasságot. Mikor azután befejezte beszédét, azt mondta Simon Péternek: evezz a mélyre, és vesd be hálódat. Mester, egész éjjel fáradoztunk, és nem fogtunk semmit, de ha parancsol, bevettem a hálót, felelte Péter. És mihelyt megtette, úgy megtelt a hálója a halak sokaságával, hogy a háló majd szétszakadt. Péter intett akkor a másik hajónak, és onnan is bevetették hálójukat a halászok, s amikor a fogást a hajókba rakták, csak nem elsüllyedtek. Akkor Péter a többi halásszal együtt megjött, és így szólt Jézushoz: eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Ne féljetek, mondta Jézus. Kövessetek engem, és mostantól fogva embereket fogtok halászni. És amikor Jézus kissé távolabb ment, meglátta Jakabot és Jánost, akik testvérek voltak, és elhívta őket is, azok pedig követték.
Tehát hallottátok a történetben, hogy mik voltak ezek az emberek, mivel foglalkoztak, Tamás?
Halászok voltak.
Így van. És Jézus oda ment hozzájuk, és elhívta őket, hogy mostantól kezdve legyetek az én társaim, tanítványaim, és én most már emberhalásszá teszlek benneteket. És csodát tett velük, mert a hálókban először nem fogtak semmit, aztán pedig egy csomó hal lett. Jézus a tanításai és csodái során egyre több embert vonzott maga köré. Azonban a legfontosabb döntése az volt, hogy a 12 kiválasztott tanítványt megtegye apostollá, akik tovább vitték az ő üzenetét a világban. Az apostol jelentése görögül küldöttet jelent. A 12 apostol kiválasztása szimbolikus is, hiszen Izrael 12 törzsére utal. Jézus ezzel is kifejezte, hogy az új szövetség és az új közösség az ószövetségi hagyomány folytatása és beteljesítése. És emlékeztek, hogy még hol volt ez a 12-es szám az ószövetségben? Jákobnak hány fia volt? Simon?
12.
Így van, tehát Jákobnak is 12 fia volt. Ez a 12-es szám, ez fontos a Bibliában, és nem csak az Ószövetségben, az Új Szövetségben is, és Izrael 12 törzsére is utal. Szeretném, ha most elmondaná valamelyik őtök, a 12 apostolt felsorolná a versben, ahogy tanultuk, Ákos.
Péter volt az első, őt követte András, Jakab, János, Fülöp, Bertalan és Tamás, Jakab, Máté, Tádé, Simon és Kariót, Júdás, így nevezi őket sorban a Szentírás.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Jézus nem hirtelen döntött, egy teljes éjszakát imában töltött a hegyen, mielőtt meghozta a döntését. Ez arra tanít minket, hogy az élet fontos döntései előtt kérnünk kell Isten segítségét. A kiválasztott apostolok nem csak tanítottak, hanem Jézus csodáinak tanúi is voltak, és a feltámadás után ők lettek az egyház alapjai. Később mindannyian elindultak a világban, hogy terjesszék az evangéliumot. Kérlek szépen, Ákos, akkor a Máté meghívásáról olvassál nekünk, légy szíves.
Máté elhívása és a 12 apostol kiválasztása. Jézus megint kiment a tenger partjára, hogy hirdesse a mennyek országának közeletét, s egész sakaság gyülekezett köréje, és hallgatta a tanítását. Amikor pedig tovább ment, meglátta Mátét, az Alfeus fiát, aki vámszedő volt, és a vámszedő helyen ült. Kövessen engem, mondta neki Jézus. Máté pedig fölkelt, mindent odahagyott, és követte Jézust. Máté ezután nagy lakomát készített Jézusnak. Sok más vámszedő és egyéb bűnös ember is volt nála, akiket a zsidók nem szerettek, mert a rómaiaknak szolgáltak, de ezek is együtt ettek Jézussal és tanítványaival. Amikor ezt meglátták az írástudók és a farizeusok, így szóltak. Micsoda dolog az, hogy a vámszedőkkel és a bűnösökkel eszik és iszik? Jézus ezt meghallotta, és így válaszolt.
Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam megértésre.
A történet szerint, tehát Lévi, úgy hívták ezt az apostolt, hogy Lévi, de eredeti neve ez a Lévi után a Máté nevet vette föl. Vámszedőként dolgozott Kafarnaumban, és a vámszedők akkoriban egyik legmegvetemedettebb társadalmi csoporthoz tartoztak, mivel a rómaiak számára szedték be az adót, és gyakran visszaéltek a hatalmukkal. Bűnösöknek és árulóknak tartották őket. A történet szerint Jézus Kafarnaumban haladt el Máté mellett. Jézus mindössze annyit mondott neki, kövess engem. Máté azonban azonnal felállt, otthagyta a munkáját és követte Jézust. Ez az azonnali engedelmesség a hit egyik legszebb példája az evangéliumban. S Lázár, nagyon szépen olvastad, hogy Jézus, amikor elment Máté meghívására egy lakomára, ott a farizeusok megbotránkoztak rajta, és Jézust megszólították, hogy miért eszik ő a bűnösökkel, és akkor azt mondta Jézus, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Ez a mondat a keresztény hit egyik alapüzenete. Isten kegyelme mindenki számára elérhető, függetlenül a múltjától. Tehát, hogyha valami baj volt az életetekben, vagy valami rossz, és aztán megbántátok, volt-e olyan már, és aztán utána jóra alakult a sorsotok, Ákos?
Igen.
El tudnád mondani, hogy mi?
Amikor veszekedtem anyukámmal, utána bementem a szobámba, imádkoztam, és megbocsátott a jó Isten.
Anyától is bocsánatot kértél?
Igen.
Igen, na, és utána milyen jó érzés volt, hogy tiszta lett a lelked. Tehát, hogy Máté apostol is nem volt olyan jó hírben, de amikor Jézus elhívta, onnantól kezdve otthagyta az ő foglalkozását, és Jézus tanítványa lett. Őről mindig említést teszünk a Bibliában, mert ő volt az, aki a pénzzel foglalkozott, őnála a pénz és a hit közötti konfliktus kapcsán történt ez, hogy egy vámszedőből Jézus tanítványa lett, akinek eddig az élete a pénz körül forgott, végül mindent hátrahagyott Jézusért. És arra emlékeztet ez minket, hogy az anyagi javak sosem állhatnak a hit és a lelki növekedés útjában. A művészetben hogyan ábrázoljuk szerintetek Mátét, ha látjuk egy képen vagy egy szobron?
A művészetben gyakran pénzes zacskóval vagy könyvvel ábrázolják, mivel az evangélium írója lett.
Így van, köszönöm szépen. Tehát valaki el tudná mondani a négy evangélistát? Ákos?
Márk.
Igen.
Máté.
Igen.
Lukács és János.
Így van. Tehát ebből a négy evangélistából kettő apostol lett, Máté is, és János is. Simon Péter eredeti nevén Simon volt, Betszadából származott, és halász volt, mielőtt Jézus elhívta őt. Testvére pedig András, Jézus tanítványá vált, sőt, ő vezette Simont Jézushoz. Péter az egyik legkiemelkedőbb apostollá vált, akinek Jézus különleges szerepet bízott. Péter elhívását is légy oly szíves, olvassuk el.
Péter és András éppen hálót vetettek a tóba, amikor Jézus megszólította őket. Jöjjetek utánom, és emberhalászokká teszlek benneteket. Azonnal otthagyták a hálóikat, és követték Jézust. Ez a pillanat radikális változást hozott Péter életében. A mindennapi halászból a hit egyik legfontosabb hirdetője lett.
Tamás, légy szíves, mondd el, mit jelent a Péter név?
Eredetileg Simon névben ismerték, de Jézus Péternek nevezte el, ami görögül kősziklát jelent. Ez a név szimbolikus volt, hiszen Jézus kijelentette. Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat. Ez a mondat alapvető szerepet adott Péternek az egyház történetében. Ő lett az első pápa és a keresztény közösség vezetője. Péter kiemelkedett az apostolok közül bátorságával és a lobbanékony természetével. Gyakran beszélt mások előtt, de a története tele van emberi hibákkal is.
Így van. Mire emlékezünk, amikor Péterről beszélünk? Volt-e Péternek, ahogy Tamás mondta, emberi hibája? Ákos.
Hogy amikor el akarták rabolni Jézust, levágta az egyik katona fülét.
Ez is hozzátartozik. Így van. Vagy amikor Jézus a vízen járt, Péter is megpróbált rálépni a hullámokra, és hitének megingása miatt azonban süllyedni kezdett, de Jézus megmentette őt. Vagy következő, amikor...
Jézus messiásként való elismerése. Péter volt az első, aki felismerte Jézus messiási küldetését. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia.
Így van, a Szentírásban ő volt, aki először kinyilatkozta, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Aztán, amikor Jézus szenvedésére gondolunk, Jézust elfogták, akkor azon az éjszaka mi történt Péterrel?
Az egyik legismertebb gyengesége az volt, amikor háromszor megtagadta Jézust a szenvedése előtt. Később mélyen megbánta ezt, és könnyezve imádkozott bocsánatért.
Így van.
A feltámadott Jézus külön kérdést tett fel Péternek. Szeretsz engem? Háromszori megvallása által Péter visszakapta hivatását.
Köszönöm szépen, tehát háromszor megtagadta, aztán pedig megkérdezte Jézus tőle a feltámadás után, hogy Péter szeretsz-e engem, és akkor Péter háromszor is azt válaszolta, hogy igen. Péter az egyház első pápája, Jézus pedig az egyház megalapítója, és így ő lett az első pápa Rómában. És Péter Rómába szenvedett vértanúhalált, feltehetően Néró császár uralkodása idején a hagyomány szerint fejjel lefelé feszítették keresztre, mert nem tartotta magát méltónak arra, hogy Jézuséhoz hasonló módon halljon meg. És a művészetben pedig gyakran kulccsal ábrázolják, ami az egyház fölötti hatalmat jelképezi, ahogyan Jézus átadta neki a mennyek országának kulcsait. Emlékeztek, a múltkori adásban nem olyan régen vettük Szent Pál apostolt, mondtam, hogy Pál apostolt karddal és könyvvel, Pétert pedig kulccsal a kezében ábrázolják. Most pedig szeretném, ha elolvasnánk Bartimeus történetét, a jerikói vak gyógyulását.
Jerikó városának szélén. Adjatok a szegény vak koldusnak. Itt van Jézus a nagy tanító. Jézus a csodatevő. Ne lögtösödjön, kérlek. Csak látni akarok. A názáreti Jézus jön. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Majd pont veled foglalkozik. Hallgass már. Vezessétek ide hozzám. Mit akarsz, mit cselekedjek veled? Uram, hogy lássak. Menj, a hited meggyógyított téged. Látok? Látok! Bartimeus csatlakozott Jézushoz, és követte őt a tanítványokkal együtt.
Köszönöm szépen. Tehát ez a Bartimeus nevének jelentése Timeus fia, amelynek görög változata azt jelenti, hogy nagyra becsült. És Jézust figyelte és hallgatta, Jerikó városában élt, és világ életébe vak volt, és az út szélén ült. Akkor az emberek őt megpróbálták elhallgattatni, de ő még hangosabban kiáltott. Mit mondott Ákos?
A názáreti Jézus jön?
Így van. És még mit mondott, hogy?
Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam.
Tehát ismerte őt hallomásból. És Jézus megállt, és hívta Bartimeust, megkérdezte, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Bartimeus így válaszolt, Uram, hogy lássak. Jézus ekkor meggyógyította őt, és Bartimeus később Jézus követője lett. Milyen fontos, gyerekek, amikor valaki lát. Nem is tudjuk elképzelni, mert mi ugye látó emberek vagyunk, hogy milyen rossz annak, aki nem lát. Szoktuk mondani, csukd be a szemed, így van, próbáld elképzelni. Szoktuk mondani, hogy nagyon vigyázz magadra, úgy, mint a szemed fényére, igaz? Van, hogy édesanyja is mondja neked, mert nagyon fontos, hogy lássunk, és ez a fiú, ez nem látott, de mégis hitt. Hitt a gyógyulásban, és a hallomásból mindig tudta, hogy Jézus a gyógyító, és csodatevő, és hitt benne, és alig várta már, hogy odaérkezzen abba a városba, Jerikóba. Tudott ez a Bartimeus dolgozni? Nem tudott, de mit tudott? Volt a könyvünkben egy olyan feladat, hogy mit tudott Bartimeus, és mit nem tudott. Például mit tudott Ákoskám?
Enni, inni, járni, járóbottal.
Így van, van egy fehér bot a kezükben, és azzal, annak a segítségével. Na, és mit nem tudott? Így van. Mondjunk példákat, mit nem tudott Ákos?
Látni.
Így van. És még?
Olvasni.
De mit tudott akkor, ami nagyon fontos volt? Mi is mit tudunk tenni, Tamás?
Imádkozni.
Imádkozni, pontosan. Tehát imádkozni tudott, és hitt Isten szavának. És tudta, hogy egyszer el fog jönni az üdvözítő. Bartimeus hite és kitartása példaértékű volt. a gyógyulás nem csak testi, hanem lelki szinten is megvalósult. Jézus mindenki felé nyitott, különösen azok felé, akiknek szükségük van rá.
Dávid király ígéretet kapott Istentől, hogy utódai közül származik majd a Messiás. Miért mondta Bartimeus Jézusra, hogy Dávid fia? Azzal, hogy Bartimeus Dávid fiának nevezte Jézust, elismerte, hogy Jézus a megígért Messiás. József és Mária egyébként valóban Dávid törzséből származott.
József és Mária Dávid törzséből való volt, az ószövetségi Dávid. Tudjátok, azt már tanultuk. És ő neki a fia volt, azért mondták így, az ő nemzetségéből való volt. Köszönöm szépen, ügyesek vagytok. Szeretnélek benneteket játékra hívni. Egy kicsit abból, amit ma tanultunk, azokból szerettem volna kérdéseket feltenni, meg ilyen ki vagyok én játékot szeretnék veletek játszani. Első kérdésem így szól. Hány apostolt választott ki Jézus, Simon?
12.
Nagyon jó, köszönöm. Kit hívott el Jézus a vámszedők közül apostolnak? Ákos?
Máté.
Így van. Mi volt Máténak az eredeti neve? Tamás?
Lévi.
Mi történt Bartimeussal Jerikóban?
Bartimeus vakon született, ezért kevesebb dologra volt képes, mint a többi ember.
És mi történt vele?
Amikor... Jézusnak gyógyította.
Nagyon jó, mikor Jézussal találkozott. Ügyes vagy. Következő, én vagyok az, aki halász voltam, testvéremmel Andrással, majd Jézus tanítványa lettem, és a művészetben kulccsal a kezemben ábrázolnak.
Péter.
Nagyon ügyes. Köszönöm szépen. Én vagyok az a tanítvány, aki később lettem tanítvány, damaszkuszi úton megtértem, megkeresztelkedtem, és Jézus tanítványa lettem.
Saul.
Nagyon jó. Milyen új nevet vett föl Saul? Simon.
Pál.
Így van. Szent Pál lett belőle, Pál, ő is a 12 tanítványhoz tartozott, csak ő később csatlakozott a 12 tanítványhoz. Ki volt még az a tanítvány, aki nem hitte el, hogy Jézus feltámadt?
Tamás. Tamás.
Így van, pont a te neved is az. Tamás, köszönöm szépen. Na, akkor még kérdezek, ki volt az a tanítvány, akit Simonnak neveztek, és később, mikor Jézus tanítványa lett, Péter lett a neve, vagyis sziklát jelent.
Simon, Bozsett Péter.
Így van, nagyon jó, köszönöm szépen. Mit mondtunk még, hogy őt hogyan feszítették keresztbe?
Fejjel lefelé.
Igen, mert nem volt méltó, hogy Jézushoz hasonlón legyen az ő keresztre feszítése. Ezért őt fejjel lefelé feszítették keresztre. Ügyesek voltatok. Most szeretnélek még megkérni benneteket, hogy hallgassátok meg, nem sokára lesz, holnap, február 11-én egy csodáról emlékezünk meg, ami 1858-ban, február 11-én történt Lourdesban, egy francia kisvárosban. Szubiru Bernadett nevű 14 éves lány először látta meg a szűzanyát egy barlangban. Az esemény után összesen 18-szor jelent meg Bernadettnek a szűzanya. A jelenések helyszíne zarándok helyé vált. Én is voltam ott, még anyukámmal régebben, zarándok úton. Lourdesban gyógyító forrás fakad, amelynek vize azóta is sokak szerint a csodás gyógyulásokat hoz az embereknek. A szűzanya Lourdesban az imádság és a megtérés fontosságát hangsúlyozta. Valamint arra kérte Bernadettet, hogy mondjanak rózsafűzért. A rózsafűzér imádság ma is nagyon fontos, nem csak Lourdesban, hanem hazánkban is, és sokan imádkozzák otthon is, amikor segítségét kérnek, vagy valamiért imádkoznak, valami gyógyulást kérnek. Február 11-e a betegek világnapja is. Második János Pál pápa 1992-ben nyilvánította a betegek világnapjává. Ez az alkalom arra hívja fel a figyelmet, hogy imádkozzunk a betegekért, és támogassuk őket. A mai adásunk végéhez érkeztünk. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya! Keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet,
a te erőd nem törik meg. Hői máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kénye nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya.
Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Harry és Hudson két novelláját Szocsvai László előadásában hallhatják. 0 óra 35 perctől Legyetek Szentek című műsorunkban Lawrence Freeman, Belső fény, a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 21. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 óra 5 perctől Közélet című műsorunk délelőtti adását hallgathatják meg, melynek elején professzor dr. Horváth Zitával, a Miskolci Egyetem rektorasszonyával beszélgetünk a február 15-i jelentkezési határidőről, képzésekről, mesterséges intelligenciáról, kollégiumfejlesztésekről és egyéb beruházásokról. Majd Jakubinyi Lászlót, a Szimbiózis Alapítvány elnökét, és Barnócki Gábort, a Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete elnökét kérdezzük aktualitásokról. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához, a Szimbiózis elnökével, a Civilek napja után.
Találkozás volt. Az új grémium a döntéshozók és a terepen dolgozó civil szervezetek között. Ez mindig egy érdekes metszete a maga a civil világnak, amiről be kell valljuk, hogy egyre inkább sorvad. Itt látszik is, hogy az átlag életkor az, azt is mondhatnám, hogy a 70 fölött. Fiatalokat nem nagyon láttunk, tehát ez egy tünet, amin változtatni kell. Tehát az, hogy a civilség, önkéntesség, a társadalomért való tenni akarás, a változtatás, a jobbá tétel, az egy nem egy generációs igény kellene legyen, hanem mármint egy idősebb generációi, hanem a mindenkori generációi, és azt gondolom, hogy ezt a fajta lelkületet fontos lenne átadni.
A 3 órai hírek után kezdődik Mindennapi Egészségünk című magazinunk ismétlése, melyben dr. Kovács Csaba, az Egri Markot Ferenc Kórház reumatológiai osztályának osztályvezető főorvosa lesz a vendégünk, akivel arról is beszélgetünk, milyen elváltozásokat okozhatnak az ízületekben az általunk használt infokommunikációs eszközök. Rövid ajánlónk következik.
Itt most értem a nyaki fájdalmokat, hiszen a fejtartásra odafigyelünk, és látnánk, hogy egy nap alatt hányszor tekintjük meg a telefonunkat, vagy mennyit használjuk egész nap az egeret, és hát ez által itt a csuklótáji panaszok, vagy karfájdalmok mennyivel gyakrabban jelentkeznek hölgyeknél, vagy uraknál, akik fiatalok, tehát vagy számítógéppel dolgoznak, őket gyakran látjuk inhüvelygyulladással, egyéb dolgokkal.
4 óra 5 perctől zenei összeállítást sugárzunk. Műsorismertetéssel legközelebb, holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Amikor Jézus befejezte a tanítást, így szólt Simon Péterhez: evezz a mélyre, és vessétek ki a hálót. Simon Péter azt felelte: Mester, egész éjszaka vesződtünk, és semmit sem fogtunk. A te szavadra mégis kivetem a hálót. Olvasom a Lukács evangéliumban. Soha nem élhetünk együtt javainkkal, mert vagy mi hagyjuk el azokat, amikor meghalunk, vagy azok hagynak el minket még életünkben, mert elvesznek. A mi feladatunk tehát a veszendő javakat arra kényszeríteni, hogy el nem múló jutalomba menjenek át. Köztudott, hogy Krisztus állandóan a követő szót alkalmazza. Sohasem beszél arról, hogy csodálókra, pártolótagságra, vagy akár imádókra lenne szüksége. És amikor a tanítvány kifejezést alkalmazza, mindig úgy magyarázza, hogy világossá váljék, alatta követőket kell érteni. Nem egy tannak a követőit, hanem életének követőit. Annak akarását, hogy hozzá hasonlítsunk. Az is köztudomású, hogy a megalázott Krisztus az, aki beszél hozzánk, és minden szó, amit Krisztustól birtokolunk, tőle a megalázottól származik. Fel kell tételeznünk, hogy maga Krisztus világosan tudta, miért éppen ezt a kifejezést választotta, mely teljes mértékben összefüggésben van azzal, amit önmagáról folyton állított és hangsúlyozott, hogy ő az igazság, az út és az élet, hogy nem tanító volt abban az értelemben, mintha egy tant adott volna elő, s megelégedett volna azokkal a követőkkel, akik tanítását elfogadják, de életükben semmit sem lehet észlelni belőle. Egy a kérdés. Változhatatlanok-e az emberek, átalakíthatatlanok, javíthatatlanok? Vagy ellenkezőleg megemberiesülhet, megszentülhet, megistenülhet-e az ember? A felelet félelmetesen fontos. Egész sorsunk ebben a kérdésben van. Könyörgök hozzád, jóságos Istenem, őrizd meg engem ennek az életnek a gondjaitól, hogy túlságosan beléjük ne bonyolódjam, a testnek sokféle szükségletétől, hogy a kívánság rabul ne ejtsen, a lélek minden akadályától, hogy ezek terhe le ne húzzon és földhöz ne vágjon.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előtt. útra, hogy juthassak a mennyei